Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok. Az ötkarika mai adásában a budapesti Cselgáncs világbajnokság és a Poznanban rendezett kajakkenu Európa-bajnokság magyar szereplése lesz fókuszban. Megszólal Csernovicki Éva és Tóth Krisztián, valamint Bodonyi Dóra és Tóthka Sándor is. Emellett nyilatkozik a műsorban Selmeci Attila, Milák Kristóf edzője és Dancsházi Nagy Tamás, Siklósi Gergely mestere, valamint a harmadik olimpiájára készülő vízilabdakapus Nagy Viktor is. Tartsanak velünk! Hazai közönség előtt remek teljesítménnyel szerzett világbajnoki bronzérmet a 90 kilós Tóth Krisztián. A mostani harmadik helyel az is eldőlt, hogy harmadik kiemelt lesz a tokiói nyári olimpia sorsolásánál. Az MTK 27 éves sportolója a Papp László sportarénában a bronzmeccsen hosszabbításban győzte le mongol riválisát, akit harmadik intése után leléptettek. Tóth Krisztián 4 győzelemmel és 1 vereséggel zárt, 5. VB bronzmeccsét már nem vesztette el. Az Inforádiónak arról is beszélt, hogy az idei Európa és világbajnoki bronzérem megerősítette, hogy jó úton járnak. Virányi Zsolt készített interjút Tóth Krisztiánnal.
Nagyon hamar el kellett engedni. Nagyon bennem volt az, hogy már megint harmadik helyért megyek a világbajnokságon, és ugye az elmúlt 3 világbajnokságon nem sikerültek ezek a bronzmérkőzések, és próbáltam minél hamarabb elengedni ezt a dolgot. Összességében minden meccs nagyon nehéz volt ezen a VB-n. Nem sikerült valami jól a bemelegítésem az első meccsel, egész pontosan. Itt mind-mind nagyon-nagyon szoros taktikai mérkőzés volt. Nagyon-nagyon régóta vártam már a VB-érmet. Óriási erőt fog adni az elkövetkező 6 hétre. Rengeteget edzünk, nagyon sokat melózunk, és tényleg próbálok minden annak alávetni, hogy az olimpia jól sikerüljön. Ez igazából arra volt most nagyon jó, hogy egy fajta visszajelzés annak kapcsán, hogy mi ténylegesen jó munkát végzünk, és van lehetőségünk olimpiai érmet szerezni.
A dél-koreai ellen hosszabbításban nyert, aztán a svéd ellen a 8 között, a mongol ellen a bronzmérkőzésen. Mentálisan nagyon-nagyon sokat fejlődött, azt mondta az edző Páncél Gábor is. Ez most kinek köszönhető, áruljuk el a nagy titkot?
Járdán Tamásnak, illetve Fischer Miklósnak, coach és sportpszichológus is van a stábban, akikkel rendszeresen, heti rendszerességgel beszélünk, és őszintén megmondom, hogy én nem hittem ebben annyira, hogy a mentális részén tudnak javítani kívülálló emberek, de be kell látnom, hogy ténylegesen nagyon sokat fejlődött a gondolkodásom a meccsekkel kapcsolatban, illetve az edzéssel kapcsolatban, és hát tulajdonképpen így kerültem ki abból a gödörből, ami a pandémia utáni időszakot jelenti.
Ha tavaly rendezték volna az olimpiát, akkor egy mentálisan gyengébb Tóth Krisztián versenyzett volna?
Nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha tavaly rendezik az olimpiát. Amit biztosan tudok az, hogy most februártól kezdve egy egészen elképesztő szezont futok. Egy dolognak tudunk most nagyon örülni, hogy visszataláltam magamra, és hogy is fogalmazzak. Igazából az a meló, amit most elvégzünk, az a rengeteg edzés, az azzal épül be talán jobban, hogy tudatosítom ezt magamban is. Ehhez is kellett például a mentál tréner. Rá kell, hogy döbbenjenek arra a modernkori sportolók, hogy nem elég csak az edzés melót megcsinálni, mert az összes vetétársa megcsinálja az edzés melót. Ehhez kell egy tudatos beépítés is, amit fejben tud az ember eldönteni. Például úgy, hogy minden edzés után tisztázza magában azt, hogy igen, ezt most nagyon jól megcsináltam, és esetlegesen húz és tribulát az adott edzés számok mellé, hogy plusz egy. Ebből a végén egy akkora vonal lesz, ami egy olyan bizalmat adhat neki, ami lehet, hogy nem lesz meg, hiába csinálta meg a megfelelő mennyiségű, illetve minőségű melót. Egész egyszerűen így a homályba vész az, ami sokkal jobban felhasználható, hogyha az ember tudatosan visszaemlékszik arra, hogy fú, megint nagyon brutálisat edzettem, és miért ne sikerülhetne, ha hosszú hónapokon, vagy éveken, évtizedeken keresztül így meg úgy edzettem.
Hallgatva így a szavait, arra gondolok, hogy azért, hogy el kell engedni akkor a görcsösséget, ebből az következik.
Abszolút. Az egész ott kezdődött, hogy egy barátom a súlyomat kritizálta, és akkor én még azt hittem, hogy mindent meg tudok oldani egyedül, illetve vagy az edzőmmel, tehát polihisztorok voltunk. Ez szerintem egyfajta negatív kritika lehet a számunkra. Elkezdtünk abba az irányba menni, erre a külső javaslatra, hogy ténylegesen ilyen nyugati módon, vagy hát ilyen amerikai stílusban a specifikus részeket kifejezetten szakemberekre bízzuk. Más dietetika, gyógytorna, mentál tréning, és a többi, és a többi. És ezeket a részeket próbáltuk úgy kiaknázni, hogy a lehető legjobb embereket, vagy hát számunkra a legkedvezőbb embereket megtaláltuk itthon, és nekem ez jobban visszaigazolódott. Nem mondom azt, hogy ez jobb, mert nem tudom, hogy másból ezek a dolgok mit váltanának ki. Számomra egy nagyon nagy pluszt jelent.
Mi az, amit Járdán Tamás például pluszban hozzá tud tenni?
alaptézisek vannak, amit tényleg lehetséges, hogy mondjuk egy jó filmből, egy sporttal kapcsolatos filmből már hallottunk. De úgy elsiklik az ember felette, nem gondolkozik rajta, mert például azt a filmet csak nézi. De amikor egy szakember mondja a szemébe azt, hogy ezt így, ezt úgy, ezt amúgy, akkor ténylegesen elgondolkozik rajta az ember, hogy lehet, hogy igaza van, és hogy ténylegesen például a mentális része ennek az egésznek úgy fejleszthető, mint mondjuk az izomzat. De nagy szerencsém van azért, hogy olyan szakember találtam meg, vagy hát találtak számomra, aki hiteles is ebben a dologban, hiszen ő sportközeli nagyon. Kata versenyeken indult, tehát ilyen formagyakorlat versenyeken szokott rendszeresen szerepelni, és elég jó helyezéseket is elérni. Ehhez kell szerencsés, tehát most nem biztos, hogy az első ember lesz jó az aktuális versenyzőnek. Számomra ő egy hiteles és megbízható ember volt, akinek adtam egy lehetőséget, mert én azért az ilyen téren elég nyitottnak gondolom magam, és bejött. Tehát például, amikor én azt mondom, hogy rossz napom van, mert rosszul keltem, vagy bármi ilyesmi, az nem egy hiteles dolog, hiszen a napunkat mi befolyásoljuk. És ezt nekem senki soha nem mondta így szembe, hogy figyelj abba, hogy belegondoltál már, hogy a napodat azt te szabályozod, és te irányítod, és te fogod eldönteni, hogy milyen legyen. És most ez így elsőre elég viccesnek, vagy nevetségesnek hangzik, de én ezen ténylegesen elkezdtem gondolkodni, és most az, hogy az embernek rossz napja van, azt ő tényleg tudja befolyásolni. Nem azt mondom, hogy egy ballábos napból tudsz egy elképesztően jó napot produkálni, de az biztos, hogy egy sokkal jobb hozzáállásod lesz az aktuális naphoz, mint sem az, hogy beletörődsz, hogy hú, ez most egy ilyen nap volt, és ezzel nyugtatod az egészet. Ez szerintem még itthon azért gyerekcipőbe jár. Még azt is megkockáztatnám, hogy ennek szeretnék lenni egy követe, hiszen nekem nagyon-nagyon bejött, és lehet, hogy ez más sportolóknak is segítene. Például az VB-s napom kifejezetten rosszul indult. Szörnyű volt az első meccsem, de le tudtam magamról vakarni ezt. És mondjuk a Tamás előtti időszakban szerintem én ebbe beletörődtem volna, és lehet, hogy útközben valahol eldülök. Mert egész egyszerűen ezzel könnyű takarózni, mert mondhatja az ember, igen, rossz napom volt, nem jött ki a lépés, és a többi, és a többi. Itt a példa, a tökéletes példa rá, hogy mégis sikerült a végére kimaxolnom ezt a napot. És úgy gondolom, hogy azért egy VB bronzérem egy kezdetlegi rossz napból indulásként nem egy rossz dolog. Nem szabad ebbe belesüllyedni, igazából ez a fő lényeg ennek. Túl kell ezzel lendülni, és próbálni kell a lehetőségekhez képest szabályozni azt, hogy aktuálisan milyen napja lesz az embernek.
2017-ben a legutóbbi hazai budapesti judo VB-n bejelentette utána, hogy fia születik hamarosan, most pedig bejelentette, hogy jön a második baba, tehát akkor ebből az következik, hogy majd, ha a legközelebb Budapest VB-t rendez,
jön a harmadik.
Akkor jön a harmadik Tóth, akár fiú, akár lány.
Igen, nagy örömökre szolgál ténylegesen bejelenteni azt, hogy ül a kis családom. Nagyon boldogok vagyunk, jó, remek összhangban vagyunk, rengeteg támogatást kapok a feleségemtől, és én ezt próbálom viszonozni is, úgyhogy szerintem ez így egy szuper kis idéli család, ami egy újabb taggal bővülni fog, hogyha minden jól megy. Az első beslések szerint lány lesz a ultrahang alapján, de hát ugye azért ez még ebben a stádiumban változhat. Egyelőre egy dolog biztosnak tűnik, hogy minden rendben van, és ez a legfontosabb számunkra.
Meg az is, hogy most egy pici pihenő azért lesz, de hát itt van már az olimpia a nyakán.
Igen, szakmailag ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy itt az ember hogy tud felkészülni 6 héten belül, úgyhogy egy kis pihenő is bele lesz téve. Dolgozunk, csináljuk, haladunk tovább ezen az úton, és reméljük, hogy meghozza majd a gyümölcsét.
Tóth Krisztián az első magyar érmet szerezte a vasárnapig tartó VB-n. Előtte a 63 kilós Özbás Szofi és a 73 kilós olimpiai ezüstérmes Ungvári Miklós a 7. helyen végzett. Negyedik olimpiájára készülhet az ötkarikás bronzérmes Csernovicki Éva, aki a Papp László Budapest sportarénában azért nem állt ki második meccsére koszovói ellenfelével szemben, mert nem akarta veszélyeztetni tokiói szereplését. A riporter Kalapos Mihály.
A keresztalagszakadásból az új protokoll szerint 8 hónap a teljes rehabilitációs idő. Én kevesebb, mint 6 hónap után indultam a budapesti világbajnokságon. Ugye, ahogy említettem, ez egy csoda volt, hogy részt vehettem rajta. Két indok volt, hogy az olimpia előtt szerettem volna versenyezni, nem csak az olimpián tudtam irányítani egy ilyen hosszú kihagyást követően, illetve hogy lefogyjak 48 kilóban, esetleg több kört menni. Azonban ugye a sorsolás nem volt kegyes hozzám, ismét a hazai közönség előtt sikerült ugye rögtön második körre megkaptam a koszovói világranglista elsőt, és úgy döntöttünk, hogy még nem állok készen arra, hogy ezen a mérkőzésen részt tudjak venni, hiszen most értem vissza egy sérülésből, kevés volt bennem a judó munka, és nem szerettem volna kockáztatni azt, hogy nem tudjak elindulni az olimpiára, ahova még ugye 6-7 felkészülés van hátra, illetve hogy ne csusszon közben semmiféle sérülés ebbe a felkészülésbe már.
Ha más lett volna az ellenfél, akkor lehet, hogy bevállalja a második fordulót is?
Mindenféleképpen ugye nagyon más ágak voltak, és voltak nagyon könnyű ágak is, voltak ugye, akik simán a legjobb 8 közé el tudtak menetelni, különösebb erőfeszítés nélkül. Én úgy gondolom, hogy igen.
Negyedik olimpiája lesz, azért ez egy nagyon más olimpia lesz, mint a korábbiak, ugye? Például nem lesznek nézők.
Mindenféleképpen más lesz, de ugye nekünk sportolóknak az a fontos elsősorban, hogy sikerüljön azt a teljesítmény nyújtani, ami miatt készültünk erre az eseményre, akár éveken keresztül is. Ugye nálunk 3 év volt a kvalifikáció, tehát borzasztóan hosszú időszak kellett ahhoz, hogy egyáltalán biztos legyen az, hogy valaki az olimpián részt vehet, és nyilván azzal fogunk foglalkozni, hogy ezekhez a körülményekhez alkalmazkodjunk, és a legjobb teljesítményt hozzuk ki.
Tokió közelettével szokott gondolni a londoni olimpiára? Az érmére?
Természetesen szoktam, hiszen az egy tapasztalat, ugye nagyon kevés az olyan sportoló, aki rögtön az első olimpiáján be tud robbanni. Kell ez a tapasztalat, hogy milyen egy olimpia érzése, ugye ez egy elcsépelt klisé, hogy az olimpia az más verseny, az olimpia az tényleg egy más verseny, és ehhez szerintem lelkileg is tapasztalatot kell gyűjteni, és nekem ez már megvolt ugye a londoni olimpiára, és emiatt szoktam rá gondolni, hogy ott mi volt az a mentális állapot, ahogyan kimentem az olimpiára, és ez az volt, hogy ez ugyanolyan verseny. Úgy gondoljak rá, mint egy másik versenyre foglalkozok a körítéssel.
Mi kell ahhoz, hogy Tokióban felérjen pályafutása csúcsára, hogy a legfényesebb érmet megszerezze?
Sok minden. Nyilván a legjobb 18 versenyző fog kijutni az olimpiára, és még páran, akik kontinentális kvótát szereznek, úgyhogy a világ elitje lesz szólt. Szerintem nagyon fontos az, hogy adott nap ki, hogy milyen lelki állapotban kell fel, és hogy mennyire tud koncentrálni, mennyire tudja ezt a terhet, az olimpia tétjét, és ezt az egészet elviselni, és kell hozzá nyilván egy jó sportforma, és egy jó bíráskodás is.
Ki lehet a legnagyobb ellenfél?
Nyilván a japán versenyző, ugye az egyik, a koszovai és az ukrán, ők hárman a legnagyobb ellenfeleim. Én úgy gondolom, hogy a 48 kg-ban, de természetesen senkit nem szabad alábecsülni.
Az olimpiai bronzérmes dzsúdost Csernovicki hallották. Szokatlan fölénnyel végzett az élen a magyar kajakkenu válogatott a poznanyi Európa-bajnokság éremtáblázatán. Olimpiai számban aranyérmes lett a Kozák Danuta Bodonyi Dóra kajak 2-es és a Lusz Dóra Kárász Anna Csipes Tamara Bodonyi Dóra 4-es 500 méteren, illetve a férfiaknál 1-esben 1000 méteren Kopasz Bálint és 200 méteren Tótka Sándor. Ezüstérmes lett kajak egyesben Lusz Dóra 200 és Kozák Danuta 500 méteren. A magyar kenusok közül a Ballavirág Takács Kincső duó az olimpiai számban 500 méteren bronzérmet nyert. A nem olimpiai számokkal együtt 9 első, 7 második és 2 harmadik helyezés szerepel Magyarország mellett az éremtáblázaton, amelyen ezúttal komoly hátránnyal lett második a szegedi világkupa viadalon még remeklő német válogatott. 3 aranyérmével Bodonyi Dóra volt a magyar válogatott és a teljes EB mezőny egyik legjobbja. A szolnoki kajakozót a lengyelországi kontinens torna tapasztalatairól és az előzetes elvárásokról is kérdeztük.
Nyilván egészen magabiztosan álltam oda a válogatón egyesbe, ugye azután, hogy megnyertem a tájékoztatón. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy már beleképzeltem magam a csapatba, de az tök jó indítás volt, hogy meg tudtam nyerni a tájékoztatóversenyt. A harmadik helynek nagyon-nagyon örültem, szóval nem szerettem volna egyest indulni, szóval éreztem egy csalódásként, éltem meg ezt a harmadik helyet. Párosban az edzéseken jól mentünk, a válogató az igen nyertünk, de nem annyira sikerült jól, viszont az EB-n már nagyon jó pályát tudtunk menni, nagyon magabiztosan tudtunk nyerni. Úgyhogy várakozáson felüli eredményeket értem el eddig idén. Szerettem volna bekerülni mondjuk az olimpiai csapatba, de azt nem gondoltam, hogy 2 számot is indulhatok például.
Mert hogy innentől a 4-esben is stabil a helye, hiszen az 1-es és páros eredmények alapján nem nagyon lehet másról szó. Amellett, hogy ugye Kozák Danuta is még helyet kaphat a 4-esben, sőt minden bizonnyal helyet is fog, bár majd a szövetségi kapitány és a szövetség elnöksége mondja ki a végső szót. Ami az 1-7 különbséget illeti. Mi lehet annak az oka, hogy nem csak ön, de mondjuk ön is jobban szerepelt az Európa-bajnokságon, mint a szegedi kulcsfontosságú válogatón?
Ugye nagyon erősen egy magyar mezőny, és azt gondolom, hogy mindenki nagy teherrel állt a válogatón a rajtgépbe. talán az Európa-bajnokságon egy kicsit felszabadult, abban tudott mindenki versenyezni. Ugye azért már itt hetes döntő volt a válogatón, már ahhoz is nagyon-nagyon dal kell menni, hogy akár oda bejussunk. Szóval szerintem ez lehet a különbség.
Hogyan alakult meg a párosuk Kozák Danutával?
A Dana, vagy az edzőjével együtt kerestek meg engem a tájékoztató verseny után, hogy esetleg kipróbáljuk a párost. Ez egy megtiszteltetés, hogy mondjam, tehát azért Dana a világ legjobb kajakosa, és nagyon jól esett, hogy gondolt rám. Már az első edzésünk is szerintem nagyon biztató volt. Azt hiszem, hogy még azon a héten mentünk még egyszer, akkor dölt el, hogy végül is velem majd.
Hogyan működik a mindennapokban az együttműködésük? Azt is figyelembe véve, hogy azért Kozák Danuta más számra is készül az egyesre, és minden bizonnyal mind a ketten készülhetnek majd a négyesre is.
Igen, nyilván ez nagyon nehéz lesz összehangolni a csapathajós edzéseket, meg az egyéni edzéseket. Ez hála az Istennek, nem az én feladatom lesz, hogy ezt összehangoljam. Meg kell találni azokat az időpontokat, amikor tudunk menni párost, vagy akár tényleg négyest is. Majd ez még a héten fog szerintem kiderülni, hogy milyen ritmusban is hogyan tudunk együtt dolgozni a lányokkal.
Az eldőlt, hogy melyik egység felkészülését ki irányítja, és hogy az önedzőjének, férjének, Hadvina Gergelynek milyen szerepe lesz ebben?
Nem tudom, ez még nincs így kimondva, hogy melyik egységet kikészíti fel, vagy én még nem tudok róla. Gergőnek pedig, mint az én edzőm, azt gondolom, hogy ott van a helye a csapathajós edzéseken is. Nyilván nem feltétlenül az ő irányítás alatt fog edzeni egyik egység sem.
De akkor az edzői tím része marad ilyen formában, úgyis, hogy ön nem megy egyest.
Igen.
Összességében az elmúlt másfél év megpróbáltatásait, kihívásait hogyan tudta kezelni? Mégis azért tavaly alig volt verseny, egy évvel későbbre került a tokiói olimpia, mégiscsak ez lesz az első olimpiája.
Maga az, hogy elhalasztották az olimpiát, az akkor nagyon rosszul érintett, mint amúgy gondolom mindenki más. Viszont nekem a magánéletemben voltak olyan problémák, amik mellett így visszagondolva nem tudtam volna ilyen teljesítményt nyújtani, és nem tudtam volna teljesen oda koncentrálni az edzésekre és a versenyekre. Nagyon hosszú volt, tehát a függetlenül ez a másfél év olyan, mintha a 2019-es világbajnokság egy másik életben történt volna, nagyjából annyira messzinek tűnik. De összességében azt gondolom, hogy jól jöttem ki a helyzetből, tehát össze tudtam szedni magamat meg. Olyan kérdőjelek nem voltak bennem, hogy tudok-e még egy évet edzeni, vagy hogy fel tudok készülni a válogatóra, vagy akár az olimpiára.
Hogyan képzeli el Tokiót? Azt tudjuk, hogy külföldi szurkolók biztosan nem lehetnek. Az, hogy helyi szurkolók lesznek-e, még nem döntötték el, nem mondták ki véglegesen. És tulajdonképpen ugye a TV közvetítés lesz a fókuszban, meg a rengeteg szabály.
Biztos, hogy kötöttebb lesz, mint bármelyik másik olimpia, de azt gondolom, hogy ezeket a szabályokat elsősorban a sportolók védelmében hozták. Meg ugye nyilván a japán emberek védelmébe, és hogy úgymond, hogyha ez az ára annak, hogy olimpiát rendezzenek, akkor ez az ára, tehát hogy nincs bennem ilyen hiányérzet, vagy nincs bennem rossz érzés azzal kapcsolatban, hogy nem lesznek nézők, vagy hogy hallottam már olyat is, hogy esetleg nem hagyhatjuk el a szállodát, csak a pályára mehetünk itt, hogy ezek miatt a dolgok miatt nem érzem rosszul magam, vagy nem érzem azt, hogy jobb lenne, hogyha másképp lenne.
Lehet-e bármiféle szükség mondjuk további mentális, pszichés felkészülésre, vagy akár a háttér átalakítására ebben a helyzetben, amikor azért mégiscsak egy különleges esemény következik, ahová nem éppen esélytelenként utaznak, hiszen a magyar női kajak mindig szállította kiváló eredményeket minden versenyről. Most az EB-ről is, és azért a tokiói olimpián is kimondhatjuk azt, hogy mindegyik számban minimum érem esélyes.
Igen, én eddig is dolgoztam egy pszichológussal, ez után is tervezem, tehát, hogy nem kis teher van rajtunk, meg nem minden nap jut el az ember olimpiára, tehát azért nyilván érzem ennek a súlyát, de azt gondolom, hogy a mentális felkészülésem is teljesen rendben volt az elmúlt egy évben, de nyilván nekem fontos az, hogy legyen egy olyan ember, akivel, egy olyan pszichológus, akivel együtt tudok dolgozni.
Van-e olyan egyébként akár a korábbi idők versenyzői közül, akire példaképként tekint? Tudom, hogy sok sportolónak nincsen kimondott példaképe, másoknak azért van.
Ilyen konkrét példaképem egyébként nekem sincs, de azért nagyon-nagyon sok mindenkire felnézek, meg nagyon sok mindenkit tisztelek, tényleg itt akár a sportágon belül is, és tényleg is nem csak sportolók, hanem vannak emberek, akikre nagyon felnézek, és szeretnék tőlük tanulni, de olyan, hogy én most olyan szeretnék lenni, mint XY, olyan nincs bennem.
Bodonyi Dóra többszörös világ- és Európa-bajnok kajakozót hallották. Az olimpiai és világbajnoki címvédőt 200 másodperccel megelőzve győzött 200 méteren egyesben Tótka Sándor a poznanyi Európa-bajnokságon. Az UTE kajakozója Tokióban is megismételné teljesítményét. A riporter Kalapos Mihály.
Élete eddigi legnagyobb sikere az, hogy a poznányi Európa-bajnokságon kajak egy 200 méteren aranyérmes lett?
Nem mondanám, hogy az életem egyik legnagyobb sikere, hiszen most szereztem a 4. Európa-bajnoki címemet, azonban egyesben mindig más ízű a győzelem, és valóban egyesben még ez volt az első, remélem nem az utolsó, és így tényleg ezzel az eredménnyel bizakodva várhatom majd az olimpiát.
Ugye volt világbajnok is már, csak csapathajóban.
Így van, csapathajóban két világbajnoki címen van, egyik váltóban, másik pedig párosban, hiszen még abban sincsen ugye egyéni versenyszám, egyéni titulosom, azonban ami késik nem múlik, meglátjuk majd mit hoz a jövő.
Szinte felfoghatatlanul minimális különbséggel, de győzött az Európa bajnokságon, ugye a brit Heath-fel szemben 200-addal. Mi döntött önök között?
A 200 méteren a világkupán is ugye 300-at döntött, akkor az ő javára, most 200-at másodperc döntött az én javamra, úgyhogy szoros a verseny, nem szabad hátradőlnöm, továbbra is keményen fog készülni, hogy olimpián is a mérleg nyelve az én oldalamra billenjen.
Nagyon jó volt a rajtja, ugye?
Igen, a rajtom az jó volt most is, meg a világkupán is. Hál' Istennek, ezek nekem jól mennek. Liamnek pont az eleje a gyengébb, a vége az erősebb, nekem egy kicsit fordítva, de hogyha nem vagyok ott az elején, akkor a végén sem, sajnos, úgyhogy ez mindenképpen a taktika része volt.
200 méteren egyébként lehet taktikázni, vagy ami a csövön kifér, ahogy szokták mondani, nyomni kell elejétől a végéig?
Nem lehet taktikázni. Elejétől a végig nyomni kell, és csőlátással. Én nekem annyira csőlátásom van, hogy ilyenkor nem is látom többiek merre vannak a mellettem lévő pályán. Kicsit a periférikus látás azért aktív ilyenkor, de mindig, hogyha saját pályámra koncentrálok, akkor általában jó eredményt szoktam elérni, úgyhogy hál' Istennek tudom, hogy mi kell egy jó pályához. Remélem majd az olimpián is ki tudom magamból hozni a maximumot.
Azért ez hatalmas kalp legyőzni az olimpiai és világbajnoki címvédőt, ugye?
Abszolút, nagyon örülök neki, hiszen én vagyok az egyetlen, aki 2016 EB óta egyszer is legyőzte Liamet. Eléggé dominálta ezt az olimpiai ciklust. Amikor ő elindult, akkor nyert. Hát igen, én vagyok az első, akinek ez azóta sikerült, és remélem nem az utolsó.
Ez volt az Európa-bajnokságnak a kellemes része, ugyanakkor az 504-esnek nem sikerült bejutni a döntőbe. Ez mekkora kudarc, illetve mi volt ennek az oka?
Az okát pontosan még nem tudom, hiszen az edzőmmel nem ezzel foglalkoztunk. Csalódás volt nagyon a négyes, én sem erre készültem. Verseny után rögtön a 201-es volt a fejemben. Nehéz volt azért úgy odaállni a döntőre, hiszen negatív érzésekkel szálltunk ki, nem erre készültünk. Okot pontosan nem tudok mondani, azért van a fejemben egy-két dolog, amiket azért nem tudok bebizonyítani, de úgy gondolom, hogy nem csak egy nagy dolgon ment el, hanem sok kis aprón, amik összekapcsolódnak, és a sok kis apróból egy nagy gond lett. Sajnos ilyen a sport. Tavaly jól mentünk, idén sajnos nem tudtuk megmutatni, hogy mire képes ez az egység.
Önön kívül Kuli István, Molnár Péter és Nádas Bence ült ebben a hajóban. Kivel lehetne erősebb?
Nem tudom. Hál' Istennek Magyarországon nagyon sok jó férfi kajakos van. Azt mondom, hogy össze lehet rakni az olimpiai ütőképes egységet, hiszen csak 10 egység indul. Nem lesz több, nem lesz kevesebb. Bármi megtörténhet még.
Az ön helye biztos az olimpiai csapatban, és hogyha abból indulunk ki, hogy a riói olimpia nem volt túl sikeres a férfi kajakszakág számára, akkor itt most egy nagy lehetőség előtt állunk, hogy bizonyítsa ez a szakág is, hogy mennyire eredményes is tud lenni. Itt gondolhatunk a Szegeden világbajnokságot nyerő Kopasz Bálintra is.
Igen, Bálint megmutatta az olimpiai ciklusban is egy oszlopos tagja a férfi kajaknak, ő mindenképpen kiemelkedő. Mondani lehet, hogy ő éremesélyes, Vargárd, ami szintén egy kiváló kajakos, hiszen tavaly legyőzte Bálintot, és ő is akár éremesélyes lehet, bár az is igaz, hogy a férfi kajak 1001-es az szintén nagyon erős, olyan erős, mint amilyen a 201-es is. Én a többiek nevében nem tudok beszélni, magam nevében pedig csak annyit akarok mondani, hogy mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy minél előrébb végezzek az olimpián.
Hogyan telik az elkövetkezendő pár hét még az olimpiáig?
Július 25-én indul a gépünk Japánba. Egy pár napot még pihenni fogok, hiszen azért van mit kipihennünk, mentálisan is, meg fizikálisan is, és aztán szinte a célegyenesbe érünk az olimpiai felkészülésben, már csak a minőségi munka fogja jellemezni a mindennapokat és a kőkemény meló.
Tótka Sándor világ- és Európa-bajnok kajakozót hallották. A kedden kezdett kaposvári felkészülés meghatározó lesz Milák Kristóf tokiói sikerességében, mondta az Inforádiónak a világbajnok úszó mestere Selmeci Attila. Arról is beszélt, hogy egyelőre az Európa-bajnoki sikerek ellenére sem lehetnek nyugodtak.
Feszültség azért az van bőven, azt azért elmondhatom, nem csak a versenyzőkben, hanem bennem is. Hála Isten, az Európa-bajnokság nagyon jól sikerült, ugye ezt mondhatjuk, az eredmények egyértelműen alátámasztották, hogy Kristóf jó úton jár. Azóta kim voltunk most Barcelonában múlt héten, ott is jól versenyzett, viszont egy nagyon fontos utolsó 4 hetes minőségi munka az van hátra. Lejöttünk ide Kaposvárra, és itt 4 hetes edzőtábor vár ránk, úgyhogy itt most már elsősorban az intenzitáson van a hangsúly, tehát rövidebbek lesznek az edzések, viszont már intenzívebbek, úgyhogy mindenki feszülten várja, hogy az jó sikeredjen, mert az igazán a sikernek a titka, én azt hiszem az ezen fog múlni, hogy itt hogyan tudunk készülni. Amennyiben jó lesz ez a 4 hét és jól sikeredik, akkor én úgy érzem, hogy kellő önbizalommal vághatunk neki a tokiói utazásnak, és várhatjuk, hogy jó eredmények fognak születni. Én nagyon bízom benne, hogy minden adott itt. Én nagyon hálás vagyok a polgármester úrnak itt Kaposváron, mert kitűnő lehetőségeink vannak, gyönyörű az úszoda, jó a szállás, étkezés, csak rajtunk múlik, hogy hogyan tudjuk a munkát elvégezni. Azért jó hangulatban kezdtük meg a munkát, de természetesen van egy kis feszültség, ami remélem, hogy majd oldódni fog, ahogy egyre közelebb kerülünk az olimpiához.
Közelednek a gőzfürdős edzések, vagy most nem erre van még szükség? Ugye hát korábban beszélt arról, hogy szükség lenne a tokiói aklimatizáció előkészítéséhez egy nagyon párás, nagyon meleg úszodai légkörre.
Van, belekóstoltunk, úgyhogy valóban meleg, párás, klimatikus viszonyok vannak, úgyhogy én ennek örülök, mert végül is nagyjából hasonlóval fogunk találkozni, vagy még melegebb lesz kint Tokióban. Nyilván az úszoda az hűtve lesz, az egészen biztos, attól nem félek, de azért a nap további 23 órájában vagy 22 órája biztos, hogy a nagyon-nagyon meleg, párás levegőhöz kell hozzászoknunk, úgyhogy ez tökéletesen megfelel, úgyhogy én úgy érzem, hogy az úszoda vezetőitől annyi segítséget kapunk, és annyira próbálnak a mi kedvünkbe járni, és minden gondolat igyekeznek teljesíteni, és nagyon-nagyon hálás vagyok, és én úgy érzem, hogy ez a klimatikus viszony is külön hozzá fog járulni, hogy még eredményesebbek legyünk.
Egy kicsit még térjünk vissza az Európa-bajnokságra. Az olimpia szempontjából melyek voltak az EB legfőbb tapasztalatai, azon túl, hogy jó úton járnak Milák Kristóffal?
Kristóf, ugye induljunk ki abból, 7 számban nevezte be magát. Ugye korábban megkérdezték tőlem újságíró kollégák, hogy mi az oka ennek, hogy én javaslom el, vagy ő maga. Hát én ezt mindig általában el szoktam mondani, hogy én elmondom az én véleményem, de a döntés az a Kristófnak a joga, az ő kezében van, hiszen ő neki kell úszni. Ő 7 számot vállalt, én tudtam, hogy ez sok lesz, viszont ő is úgy állt neki, hogy végül is ez egy jó sorozatterhelés lesz. Ez így is volt, pontosan. Én úgy érzem, a fókusz a 2 pillangó számon volt, a 100 és a 200 pillangón. Ugye mind a kettőt fantasztikusan jól megoldotta, és sokkal jobban, mint amit vártunk. Ugye hát ez az 151-1-200 pillangón az önmagáért beszél, ez a 100 és az 50,18, mind a kettővel jelen pillanatban még világranglista vezető, tehát én úgy érzem, ez igen-igen nagy eredmény, és nagyon jó eredmény. Ugyanakkor egy dolog, a 200 gyorsan ott sajnáltam a Kristófot, nagyon-nagyon úgy érzem, hogy maga alatt volt, mert ugye a szélső pályára került, és nagyon-nagyon úszott és jól úszott, az utolsó 25-30 méterben azonban elfogyott az ereje, és lehajrázták, úgyhogy ott nem sikeredett, bár óriási egyéb úszott, de én úgy érzem, hogy valahol a lelkem mélyén ő mindenféleképpen dobóra számított, vagy esetleg annak is egy magasabb fokára. Ez olyan szempontból viszont tiszta vizet töltött a pohárba, hogy tudomásul kell vennünk, tetszik, nem tetszik, hogy jelen pillanatban az olimpiára az az eredeti elképzelés, ami volt, hogy a 2 pillangó szám, arra kell fókuszálni, mert abban van a legnagyobb szanszunk, ez beigazolódott. Sem a 400 gyorson, sem a 200 gyorson jelen pillanatban nem tartunk ott, hogy ott esetleg a legjobbak közét bekerülve, ott esetleg dobogóra kerülve tudjunk valamilyen eredményt elérni.
Tehát csak az energiát vinni.
Igen, tehát nincs értelme kockáztatni, csak a 100-200 pillangó az a két szám, ahol viszont 200-on győzelmi esélyei lehetnek a Kristófnak maximálisan, és 100 pillangón is, ha ilyen szépen úszik, akkor mindenféleképpen dobogó, mindenféleképpen, és hát ugye azt mi nem tudjuk, hogy a dresszel mire képes, majd egy hét múlva, ha kezdődik az amerikai válogató, akkor már onnan is több információt fogunk látni, úgyhogy mindenféleképpen biztató. Tehát én úgy érzem, hogy sok szempontból nagyon jó volt ez. Azt tudtuk, hogy ugye 50-es számokban Kristóf nem egy sprinter, tehát ott nem sok esélyünk van, ott csak annyi volt, hogy elindult, és úszott egyet, ennyi volt végül is a cél, tehát továbbra is a 100-200 pillanatban, ami viszont szerintem nagyon jó sikeredett, és igazolta az, hogy az eredeti hipotézis és a feltételezés, hogy erre a két számra kell koncentrálnia, ez úgy érzem megállt a helyét most is.
Mennyit segített az edzőknek, elsősorban önnek az az adathalmaz, amelyet a döntők után nem sokkal vagy néhány órával megkaptak?
Hát én úgy érzem, hogy az is nagyon sokat segített, hiszen ugye rögtön az eredményeket megláttuk. Láttuk az iránbeosztás, ugye nagyon szépen dolgozott a Kristóf, nagyon-nagyon jól osztotta be az erejét, ugye a 100-on is egy fantasztikus második 50-et jött, úgyhogy én úgy érzem, hogy ez mind azt mutatja, hogy az a jellegű szakmai munka, amit próbálunk folytatni, illetve most már aztán hangsúlyosan szerepelni fog. Én bízom benne, hogy Tokióban is meghozza a gyümölcsét. A másik az, hogy ugye nem csak az itt az EB-ről kapott információk, hanem közben volt egy Japán, egy Tokyo Open, közben azért vannak versenyek, és ahogy mondtam, ugye most fog következni az amerikai verseny is, volt már ugye Barcelona, volt már a másik két fordulója a Mare Nostrumnak, tehát sok olyan verseny volt már, ami segíti végül is a tisztánlátást, ami ugye egy évig tulajdonképpen sem csak ködösítés volt, mert nem voltak versenyek, az ember nem tudta, hogy a tanítványa mire képes. Most azért sokkal könnyebb ilyen értelemben a helyzet. Nyilván mindig lehetnek meglepetések, tehát bármennyire is a papírforma szerint esetleg mi az élén vagyunk, azért a túlzott óvatosság az nem árt, mert néha a nagy önbizalom, a túlzott önbizalom az megbosszulja magát, tehát mindig voltak meglepetések, mindig jöhet egy-egy fiatal, aki hirtelen berobban, és nem volt korábban olyan nagyon nagy eredménye, de én azért kellő optimizmussal és kellő önbizalommal, és remélem, hogy a reális önbizalommal várom ezt az olimpiát, hiszen én úgy érzem, hogy Kristófnak mindenféleképpen aranyéremes esélyei vannak, és nagyon remélem, hogy ez a 4 hetes felkészülésünk itt Kaposváron is azt fogja igazolni, hogy mind az edzés eredményei, mind pedig még 3 hét múlva megyünk egy versenyre Olaszországba, a Settecóira, ez is segíteni fogja őt abban, hogy még jobban érezze azt a távot, a 200-at meg a 100-at, még jobban tudjon a fordulókra, rajtokra koncentrálni, és ez hozzájárul ahhoz, hogy az igazi nagy megméretetés, ami majd július 28-án lesz a 200 pillangó döntője szerdán, délelőtt 10 és 12 között ott tényleg életen nagy eredményt tudja elérni.
Selmeci Attilát, a Honvéd úszóedzőjét, a világbajnok Milák Kristóf mesterét hallották. Alkalmazkodni kell a tokiói körülményekhez, és azok mellett is jól teljesíteni, hangsúlyozta az Inforádiónak a 3. olimpiájára készülő Nagy Viktor. A világ és Európa bajnok vízilabdakapus beszélt a felkészülés első szakaszáról, illetve a Mob és a Pöttyös igazi büszkeségek című országos szurkolói programjáról. A riporter Kaposi Dávid.
Milyen érzés viszont látni magát egy ilyen szurkolói kártyán?
Megtisztelőnek érzem, és nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek. Úgy vagyok ezen a kártyán, mint sportoló, és mint 2 gyermekes családapa. Tehát rögtön a másik oldalt is látom azt, hogy a gyermekeim számára milyen fontos az, hogy sportolókat tudnak gyűjteni, és nagyon jó kezdeményezésnek gondolom azért is, mert tényleg a háztartásokba el tudnak jutni ezek a sportolók. Lehet, hogy valakit már ismernek a háztartásban, de nagyon sok sportoló még nem. Tényleg mindenkinek egy nyerő dolog ez az egész kezdeményezés.
Saját gyerekkorában vagy fiatalkorában gyűjtött ilyen kártyákat, akár foci, akár kosár, ugye ezek menők voltak annak idején.
Igen, az én gyerekkoromban kosárkártya volt a menő. Nem gyűjtöttem semmit igazából, talán telefonkártyákat egy darabig, de nem vagyok egy nagy gyűjtő. De azt láttam, hogy a csapattársaim akkor is gyűjtötték, ugye most a gyerekek által látom azt, hogy mennyire népszerűek igazából, hogyha megnézzük, akkor bármit, amit lehet gyűjteni, azt szeretik a gyerekek, a sportolókat meg különösen, tehát közelről tapasztalom ezt.
Múlt héten kezdődött el a válogatott felkészülése, hol tartanak most, milyen munkát végeznek most már itt a 2. héten?
Az első hét egy ilyen rávezető, könnyített edzés héten voltunk túl, most ezen a héten váltunk egy szintet, és ahogy hallottam, hétvégére meg fogunk halni. Most már azért látóhatárban van az olimpia, nincs olyan nagyon sok időnk fizikálisan is, ugye felvenni azt a munkát, munkát, amit kell, mert az elmúlt időszakban minden válogatott játékos döntőket, elődöntőket játszott, és olyan sűrűn voltak a mérkőzések, hogy közte nem lehet kemény munkát végezni. Ezt most ezen a héten és a jövő héten fogjuk megcsinálni, és utána jöhet a taktika és egyéb felkészülés.
De valaki sikerélménye, valaki annak hiányában érkezett a válogatott edzőtáborba, ilyenkor mennyi idő kell, hogy ez így kiegyenlítődjön, vagy ahogy belépnek a válogatott edzőtábor ajtaján, akkor ezt elfelejtik, hogy mi történt a klubcsapat?
Hát ez mindig így volt, mert a válogatott játékosok azért mindig több klubban oszlanak el, tehát valaki biztosan úgy kerül a válogatotthoz nyárra, hogy ő nem nyert. Én azt érzem, hogy ha nyersz és ha nem nyersz, akkor is teljes új fejezet kezdődik a sportod életében. A Margit sziget az egy olyan atmoszférát ad, és olyan hangulatot, hogy teljesen tényleg tudsz zárni, hogyha esetleg nem alakulnak jól a dolgok. És újra együtt a válogatott eddig ellenfélként találkoztál a csapattársaddal, itt most csapattársként mennek a sztorizások, tehát ez az összehangolódás indult meg. Jó idő van itt a nyár végre, szabad tér, Margit sziget tényleg olyan jó volt nekem is beugrani az első vízbeugrásnál a medencébe, hogy azt nem tudom elmondani. Ugye egy évvel ezelőtt is úgy ugrottunk be, hogy még talán, de ott azért elég gyorsan eldőlt, hogy nem lesz olimpia. Most már biztos, hogy lesz, és már tényleg olyan közel van hozzá, hogy mindenki maximálisan arra fog koncentrálni, hogy magából kihozza a felkészülés alatt is a legjobbat, meg az olimpián is.
Különleges olimpia lesz, de talán kevesebb inger fog érni a sportolókat. Ez jó, hogy jobban lehet koncentrálni a meccsekre, vagy pedig rossz a korábbi olimpiák tapasztalatainál az, ami a falu hangulata, az hiányozni fog?
Őszintén mondom, nincs arról információm, hogy maga a falun belül mennyire lesz más az élet. Eleve két olimpián voltam, azokon az olimpiákon eleve egy buborékban az ember, mert kibemozgásnál is nagyon átvizsgálják az embert, jó, nyilván eddig nem volt PCR-teszt, hasonlók, de el van zárva, úgyhogy nem tudom, hogy miben lesz ez más. Az biztos, hogy érdekes kérdés már, hogy a szurkolók bejöhetnek-e, legalább helyiek, de ha belegondolunk, hogy helyi szurkolók bejönnek és magyar zászlókat lengetnek az egyik oldalon, a másik oldalon meg egy másik zászlót, az nem ugyanaz, mint hogyha Japánban élő magyarok, vagy bárhonnan jönnek a magyar szurkolók, és magyarul kiabálnak és szurkolnak a csapatnak. Ez biztos, hogy ez hiányos lesz. Év közben már tapasztaltuk azt, hogy üres uszodába szörnyű játszani, olyan, mint egy edzőmeccs, csak vannak kamerák, meg külső helyszínt biztosító emberek. Személy szerint nehezen élem meg azt, amikor teljesen csönd van az uszodába, és éppen hogy hozzáérek, ezzel megy ki szögletre. Azt nagyon sokszor el lehet játszani, hogy a bíró nem hallja a hangzavarba, és megy tovább a játék. A üres az úszoda, meghallja, és újra támadhat az ellenfél, ami számunkra nem jó. Milyen érdekességek vannak, de azt szoktam mondani, hogy sportolók vagyunk, a sport arra tanított meg minket, hogy hogyan alkalmazkodjunk. Ez is egy ilyen szituáció. Ez van, nem tudom mit csinálni, alkalmazkodnunk kell, és ilyen körülmények között kell nyernünk.
Nagy Viktort, a Szolnok világ és Európa bajnok vízilabda kapusát hallották. Andrássy Tibor nyerte a férfi párbajtőrvívók Európa bajnoki válogató versenyét, a döntőben Bartkó Leventét legyőzve. A fegyvernem egyetlen magyar tokiói indulója, a világranglista vezető Siklósi Gergely 5. lett. Dancsázi Nagy Tamást, a magyar válogatott szövetségi vezetőedzőjét, Siklósi Gergely mesterét kérdeztük.
Nagyon jó, magas színvonalú válogató magyar kupa forduló, ez az utolsó magyar kupa fordulónk volt. Annyi extra volt benne, hogy csapatverseny már nem volt, csak az egyéni küzdelmeket bonyolítottuk le. Gyakorlatilag ezzel zártuk ezt az évet, és tényleg egy nagyon magas színvonalú versenyen vehettünk részt. Volt meglepetés is, de voltak nagy küzdelmek is, itt említhetném Andrássy Tibor és a Bakos Bálint mérkőzését, vagy már a 8 közé jutási a Siklósi Gergő vívott nagy csatát Koch Mátéval. Úgyhogy nagyon színvonalas és jó mérkőzések voltak, annak ellenére, hogy gyakorlatilag még nem látjuk, hogy mikor lesz az Európa bajnokság, vélhetően október tájéken, de ettől függetlenül nekem egy nagyon pozitív kép bontakozódott ki, hogy igenis a férfi párbajtőr tartotta magát, és továbbra is motiváltak a srácok.
Tanítványa Siklósi Gergely az 5. lett. Neki milyen szerepe volt ennek a versenynek az olimpiai felkészülésében, egyáltalán az évében?
neki egy kicsit más céljai voltak, mint a többieknek. Vezette ezt a ranglistát is, és ebből az ötödik helyebe biztosította a magyar ranglista győzelmet. Ez volt az egyik cél, ez most mondjuk a kisebbik cél volt, hanem igazából egy ilyen tájékoztató erő felmérő, hogy hol tartunk, máshogy készülünk, megpróbáltunk gyakorolni. Azokat fogjuk most a következő időszakban értékelni, hogy ezek hogy sikerültek. Mind pontosságban és mind sebességben még van teendőnk az olimpiáig.
Kik vesznek részt egyébként még a felkészülésében?
Gyakorlatilag egy időszak lezárult ezzel a válogató versennyel. Most van egy rekreációs hét, ahol gyakorlatilag csak fizikai munka fog folyni, és minimális szakmai munka, és 14-től kezdjük meg újra a szakmai felkészülést, az már gyakorlatilag mondhatjuk úgy, hogy ráfordulunk direktbe az olimpiára. Ezt már egy előzetes felmérés, illetve megbeszélte minden válogatott keret tagsággal rendelkező versenyzővel, hogy mikor csatlakozik be a munkába, a felkészítő munkába. Egy kvázi rotációs rendszert alakítottunk ki, hogy mindig friss versenyzőkkel találkozom a Gergő. Ez azt jelenti, hogy adott esetben egy felnőtt válogatott keret versenyző az egyik héten dolgozik a Gergővel, segíti a felkészülését, a következő héten pihenhet, aztán újra beszáll és segíti a felkészülését. Ez két okból jó, hogy mindig friss versenyzőkkel fog szembe találkozni a Gergő, másrészt meg más technika és más taktikai feladatokat kell majd végrehajtani a friss versenyzőkön. A felkészülésünk dereken pedig a spanyol válogatott fog csatlakozni hozzánk.
Egyébként a magyar válogatottak közül mindenki vállalta, hogy egy-egy időszakban segítené Siklósi Gergely felkészülését?
Igen. Nem volt ezzel gond. Jó érzés volt az, hogy a fegyvernemünk egyként áll ki a Gergő mögött, és segíti a felkészülést.
Siklósi Gergely megnyerte az olimpiai kvalifikációs időszakot, és vezeti a világranglistát. Ez a kettő ilyenkor együtt is jár egyébként, tehát ebben nincsen semmi különös. De az a tény, hogy megnyerte egy ilyen kemény periódust, ön mennyire bízott ebben a kezdéskor?
Hát ez egy fantasztikus teljesítmény. Talán a fegyvernemek közül a mi fegyvernemünk a legnagyobb létszámú fegyvernem, és talán a legkiegyensúlyozottabb is a férfi párbajtőr meglátásom szerint. És ebben egy kvalifikációs időszakban, ami ilyen furcsára is sikerül, sajnos ugye a Covid fertőzés miatt ebben az utolsó versenyen gyakorlatilag a világranglista élére ugrani, ez egy nagyon nagy dolog, és önmagában is megsüvegelendő, de hát ez egy állomás, folyamatosan változó helyzet, ez egy pozíció, egy pillanatnyi fénykép a szituációról, hogy milyen állapotban vagyunk.
De egyáltalán nem mindegy, hiszen az olimpiai kiemelésnél is kulcsfontosságú.
Igen, ez egy általános rész, közömegközelítés volt, amit én mondtam, és a gyakorlati része az nyilván, hogy az olimpiai rangsorolásban nagyon fontos, hogy kivel kerül össze. Annyit azért szeretnék megjegyezni ebben, hogy vannak csapatok, akik csak a csapatkvalifikációra koncentráltak, úgyhogy vannak olyan nagyon jó versenyzők, akik adott esetben a világranglistának a hátulján helyezkednek el. Tehát már hogy erős vívók, de nem a világranglista elitjéhez tartoznak, és bármelyik pillanat elképzelhető az, hogy összesorsolódik egy orosszal például, vagy egy ukránnal. Csak most mondtam két példát, de a japánok is ilyenek. Amerikaiak is nagyon feljöttek az utóbbi időszakban, tehát hogy már az első mérkőzése is egy nehéz mérkőzésnek. Adott esetben, hogyha a Fortuna úgy hozza, akkor már egy erős mérkőzés is lehet.
Mi kell ahhoz, hogy Siklósi Gergely érem közelbe jusson, vagy érmet szerezzen Tokióban egy ilyen fantasztikus két éves időszak, versenyidőszak után, mert azért azt persze hozzátehetjük, hogy amikor nem volt verseny, akkor volt probléma bőven.
Munka, az biztos. Azt úgy gondolom, hogy most beletesszük hit, alázat és szerencse. Tényleg igyekszünk, hogy most a formába hozási időszakban is a legjobb taktikai és technikai elemeket, illetve fizikai részt megalkotni, hogy a legélesebbek legyünk Tokióba, és ott a legjobbját tudja nyújtani. Aki olimpiára kikerül, az nyilván győzni megy oda. Evel a többiek is így vannak. A világbajnokságon sikerül, a világkupa sorozatokban sikerült ezeket a taktikai, technikai elemeket úgy összeraknunk, hogy sikerre vigye Gergőt. Itt már mindenkit videózik, kielemez, úgyhogy mindig új és új dolgokat kell betenni a vívásba. Egyébként ennek is ezt a versenyt is ezekre a taktika elemeknek a gyakorlására használtuk föl, és hát bízunk benne, hogy tudunk olyan, az alap helyzetünkön kívül még tudunk olyan taktikai, technikai elemeket betenni a vívásba, amivel meg fogjuk tudni lepni az ellenfeleket.
Az elmúlt hónapokban mennyire sikerült feldolgozni, akár csapatszinten, akár egyéni szinten, azt, hogy Siklósi Gergely az egyetlen magyar párbajtőröző Tokióban, a csapat nem jutott ki?
Nehéz volt. Bátran kijelenthetjük, hogy ez egy tus választott el minket az olimpiai kvalifikációtól. 5 éve nekünk billent oda ez az egy tusos történet Vancouverbe. Most az ellenfélnek kedvezett a szerencse. Ezt mérlegelve azt kell mondjam, hogy nagyon fiatal csapat kezd formálódni. Nyilván a kazanyi világkupa, a kvalifikációs világkupa után nem volt jó érzés, de most már előre kell tekintenünk, és én bizakodva nézek a következő 3 év elé, hogy a következő kvalifikációs akadályt úgy érzem, hogy ebből a fiatal gárdával már meg lehet csinálni.
Tehát a legjobb 4-6 versenyző jobb lesz a következő olimpiai ciklusra, mint most volt?
Érnek a versenyzők, vannak rutinus versenyzőink is, de az elmúlt 4 évünk azért egy nagyon fiatal gárdával futottunk neki. Egy elég hektikus teljesítményt tudtunk nyújtani, és ha ezt a hullámzást ki tudjuk egyenesíteni, akkor minden reményünk megvan arra, hogy föl tudjuk eredményesen venni a harcot egy esetleges eredményes kvalifikációban.
Dancsázi Nagy Tamást, a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott szövetségi vezetőedzőjét, többek között Siklósi Gergely mesterét hallották. Ezzel véget ért az Ötkarika. Friss műsorra legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Virányi Zsolt és Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a Viszonthallásra.